Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, hálaadással állunk meg Te előtted, és tekintünk Te reád, és tekintünk a Te ígéreteidre, hiszen Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a Te nevedben, ott Te jelen vagy. És így kérünk azért, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, add Urunk, hogy a hirdetett ige erővel, hatalommal szóljon. Te azt is ígérted, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És mindazok, akik meghallják a Te szavadat, és megnyitják azt az ajtót, szívük ajtaját, azokhoz Te bemész, azokkal Te közösséget válasz. Urunk, add, hogy ez a mai ige hirdetés is egy ilyen zörgetés legyen, zörgetés a szívek ajtaján. Hiszen Te látod, hogy sokan vannak itt, akiket a gyász terhel. Sokan vannak itt, akik megtapasztalták a veszteséget. Sokan vannak itt, akik békességre, megnyugvásra, reménységre vágynak. Kérünk azért, hogy a Te drága szavad így legyen vigasztalást és reménységet nyújtó. Add Urunk, hogy rá tudjunk figyelni, és vágyjunk arra, hogy meghalljuk a Te zörgetésedet, a Te szavadat. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ezékiel próféta könyvének 12. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Ember fia, miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izrael földjéről? Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr, megszüntetem ezt a szóbeszédet, nem példáloznak így többé Izraelben. Ezt hirdesd nekik, közeledik az az idő, amikor valóra válik minden látomás. Akkor nem lesz többé hiába való látomás és hízelgő jósolgatás Izrael házában. Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül. Ha ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem. Így szól az én Uram az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Ember fia, Izrael háza ezt mondja, sokára teljesedik be a látomás, amelyet ez az ember lát. A távoli jövőről prófétál ő. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr. Nem késik tovább egyetlen igém sem. Valóra válik az az ige, amelyet mondok, így szól az én Uram az Úr. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Néhány nappal ezelőtt nagyon sokan, akik most itt ülnek templomunkban, kezükbe vehettek egy meghívót. Gyülekezetünkben imáron közel 2 évtizede hagyomány, hogy az egyházi esztendőben elhunytakért hálát adunk, megemlékezünk a gyülekezet közösségében a családokkal együtt, nem azért, hogy a gyász sebeit felszakítsuk, hanem azért, hogy az életükért hálát adjunk. Megköszönjük Istennek az itt töltött éveket, évtizedeket, az örömöket és bánatokat, mindazt, amit Isten rajtuk keresztül adott a családoknak, a gyülekezetnek. Örök élet vasárnapja van ma, amikor is tekintetünket nem az elmúlásra, nem a gyászra, a halálra szegezzük, hanem a Krisztusban hívő ember túllát mindezeken, és abban a reményben éli az életét, hogy nem a végzetesnek tűnő földi haláli az utolsó szó, nem egyszerre lezárul minden, hanem van örök élet, amit Isten ígért a benne hívőknek. Erről a bizonyosságról szólt az imént énekelt énekünk, a 493-as számú ének. A harsány szó kiállt az éjbe kezdetű ének. Sokan talán nem tudják az ének szerzőjéről, Filip Nikolairól, aki 1556-ban született és 1608-ban hunyt el, hogy nem véletlenül írta ezt a csodálatos éneket. Ő maga is megtapasztalta egészen közelről a halál és az élet mesdjéjét. Filip Nikolai evangélikus lelkészként 1596-ban Unnába került, egy kis vesztfáliai városba, örült új megbízatásának, de mint hamar kiderült, igen nehéz időszak előtt állt. Beiktatása után pár hónappal tört ki a város történetének talán legnagyobb pestis járványa. 10 hónap alatt 1400 ember hunyt el. Filip Nikolai főszolgálati területe a temető volt. A legborzalmasabb hetekben előfordult, hogy egy nap alatt 30 embert kellett temetnie. Ezen közben természetesen saját maga is életveszélyben volt. Ez a feladat és az átélt hetek, hónapok borzalmai fordították minden gondolatát a halál és az örök élet témaköréhez. A pestis időszakban Filip Nikolai saját sorai szerint legtöbbször semmilyen külső segítsége nem volt a betegségek ellen, egyedül az álhatatos és folyamatos imádkozás. És ahogy írja, ekkor vált számára mindent átható jelentésügyévé a következő ige a Római Levél 14. fejezetéből, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Ezután a tragikus esemény sorozat után írja ezt a csodálatos szép éneket, és különösen is a harmadik verszakban ragyog fel az örök életnek a reménysége. Hadd olvassam föl még egyszer ezt a harmadik verszakot, hát hogyha talán még inkább átéljük minden egyes szavát, minden egyes vers sorát. Land kürt, hárfa zeng a mennyben, az égi karban, angyal nyelven. Zeng már feléd a glória, minden gyöngykapu kitárva, a trónnál angyalok közt állva, áld énekünk Isten fia. Nem fénylett még a szem, nem lángolt a szív sem íj örömtől, újongjunk hát, mondjunk hálát, vég nélkül víg hallelúját. Milyen csodálatosan átsüt az ének szövegéből az a reménység, az a vigasztalás, az a bizonyosság, hogy a gyászt Isten örömre fordítja. Hiszen a Krisztusban hívő ember számára el lett készítve az örök élet, el lett készítve számára a mennyország. Éppen a mai útmutatói igénk is erről ír, ad betekintést a mennyországba. Akik esetleg reggel így kezdték a napot, hogy föllapozták az útmutatót, kinyitották a mai napnál, olyan csodálatos az a betekintés, hadd olvassam a Jelenések könyvéből ezt az igét, egy kicsit kibővítve a 7. fejezetből. Ezt írja János, ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Bepillantást nyerhetünk egészen konkrétan, hogy milyen lesz majd az örök élet, hogy milyen lesz majd a mennyország, hogy kik léphetnek be oda, kik mehetnek az örök életre. Van-e feltétele a mennyországba való belépésnek? És mikor nem? Ha éppen örök élet vasárnapján, ne beszéljünk erről a reménységről, és erről a valóságról, arról, hogy Isten ezt minden ember számára elkészítette, minden ember részére felkínálja. Isten senkit nem hagy ki ebből. Ő nem személyválogató, azt olvashatjuk az apostolok cselekedetében, de olvashatjuk a római levélben, hogy Isten nem személyválogató. Ő mindenkit részesíteni szeretne benne. Istenen nem múlik, ő mindenkinek fölkínálja. Minden embernek, aki ebbe a világba beleszületik, Isten mindenki számára fölkínálja az örökké valóságot, fölkínálja a mennyországot. A kérdés az, hogy ki él ezzel. Ez a kérdés. Kitől függ, hogy az enyém lesz? Istentől, aki felkínálja, elmondja, hogyan lehet az enyém? Vagy tőlem, aki vagy elfogadom, vagy nem? Isten azt mondja, a tiéd lehet. Isten azt mondja, hogy vedd át. Isten azt mondja, hogy egyetlen egy dologra van szükség. Egyetlen egyre, a hitre, az őszinte hitedre. És ezzel a hittel fogadhatom el mindazt, amit ő felkínál. Hittel fogadhatom el, hogy ő Jézus Krisztusban mindent elkészített. Hittel fogadhatom el, hogy Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása elég ahhoz, hogy nekem rendezve legyen az életem. Hogy nekem rendezve legyen a múltam, és rendezve legyen a jövőm. Hittel fogadhatom el, hogy az ő kereszthalála valóban bűnbocsánatot szerzett nekem a kereszten, hogy Jézus Krisztus vére képes lemosni minden bűnt, hogy képes engem egészen tisztává tenni. Olyan megdöbbentő, hogy a Zsoltárok könyvében olvashatjuk, ott az 51. Zsoltárban, és azok, akik tudják az 51. Zsoltár születésének a körülményeit, azok azonnal tudnak kapcsolni ahhoz az eseményhez, ami Dávid és Betsabé között történt. És már az Ószövetségben, már Dávid arról ír, idézem, Azt mondja, tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. És erről szól a Jelenések könyvében az imént felolvasott ige is, hogy a bárány vére minden bűnt képes lemosni. A bárány vére elég ahhoz, Jézus Krisztusnak a vére, Jézusnak a kereszthalála elég ahhoz, hogy minden, amit elkövettem az életemben, minden bűnt, Isten azt mondja, hogy én azt meg nem történté tudom tenni a te életedben. Micsoda csodálatos ígéret ez. És ezt hittel megragadhatom. Hittel megragadhatom. Hittel elfogadhatom, hogy a bárány vére elég. Hogy tényleg az ő vére képes lemosni minden bűnt. Hogy képes engem egészen tisztává tenni, ahogy Dávid is átélte. Hogy tisztává tette, hogy Isten megbocsátotta neki azokat a bűnöket, amelyeket elkövetett. És hittel ragadhatom meg azt is, hogy az Atya az ő fiát, Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, és éppen ezért hihetem, hogy engem is fel fog támasztani az örök életre. Ő is fel fog engem támasztani. És hitre van szükség ahhoz, hogy elfogadjam mindazt, amit Jézus Krisztusban kínál fel Isten. Ha ez a hit megszületett az én hitem, az én szívemben, ott van ez a bizalom Isten iránt, akkor az életnek egy egészen új dimenziója nyílik meg előttem. Erre mondja az ige, olvashatjuk a Korintusi levélben, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Micsoda ígéret ez, nem? Micsoda bátorítás. Amit Isten kínál fel, azt egyelőre nem lehet látni. Ezért mondja az ige, olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez a hit. Ezért a hit azt jelenti, hogy elhiszi, amit még nem lát, és ennek a hitnek a jutalma, hogy látni fogja, amiben hitt. Micsoda ígéret. És ezt én hittel megragadhatom. Hit által az enyém lehet. A hit az a bizonyosság, hogy megkapjuk azokat a dolgokat, amiben reménykedünk. Az örök életet, Jézus Krisztust, ezzel a hittel lehet megragadni. Semmi mással. Ehhez kevés a tudományos magyarázat, ehhez kevés a ráció, kevés a logikus magyarázat. Van, ahol ezek nem segítenek. Azt olvassuk az igében, szintén a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Drága testvérek, ezt a hitet, ezt a feltétel nélküli hitet kéri Isten tőlem, semmi mást. Ahogy egy házasságban is feltétel nélküli szeretetet kéri a férj, és feltétel nélküli szeretetet kér a feleség, és azt gondolom, ezen senki nem ütközik meg, hiszen ez a normális. Úgy Isten is ezt a feltétel nélküli hitet kéri az embertől. És ezzel a feltétel nélküli őszinte hittel fogadom el, amit Isten készít és ad nekem Isten. Tudjátok, drága testvérek, az örök élet egy olyan kérdés, ami minden embert érint. Minden embert, kivétel nélkül. Azt olvashatjuk a zsidókhoz írott levél 9. fejezetében, elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halni. Elrendeltetett. Ehhez nem kell hívőnek lenni. Ez egy olyan tény, amelyet egyszerűen csak tudomásul kell vennünk. Mindenkinek egyszer itt kell hagyni ezt a földi életet. Ez egyszer véget ér. Azonban Isten nem hagyta megválaszolatlanul ezt a minden embert érintő kérdést, mert mindannyian egyszer feltesszük magunknak, legalább egyszer életünk folyamán, legalább egyszer, de azt gondolom, hogy a gyászoló családok, amikor ott voltak a ragadozóban, amikor szembesültek a halállal, szembesültek az elmúlással, azzal, hogy ez a földi élet tényleg véget ér egyszer, egyszer föltesszük magunknak legalább életünk folyamán egyszer azt a kérdést, mi lesz velem, ha egyszer nekem is meg kell halnom? Mindannyian föltehetjük ezt a kérdést. Jézus Krisztus sok helyen beszél arról, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. János evangéliumának 3. fejezetének 36. versében olvashatunk erről. Hadd bátorítsam a drága gyülekezetet, nem szeretem ezt a kifejezést, mert hétköznap rengeteget hallom és hallgatom, de hadd adjak egy nagyon apró házi feladatot a drága gyülekezetnek. Ha hazamegyünk, nyissuk ki a Bibliánkat. Lehet, hogy valaki le fogja porolni a Bibliáját. Nyissuk ki az Új Szövetségnél, a János Evangélium 3. fejezet 36. versénél. És ott azt olvashatjuk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És egy másik ige, remélem meg fogjuk tudni jegyezni ezeket az igehelyeket, János első levelének 5. fejezetében, ott a 11. 13. versben azt olvassuk, ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. János evangéliuma, 3. fejezet, 36. vers az egyik. János első levele, 5. fejezet, 11. 13. verse. Lapozzuk föl, olvassuk el. Olvassuk, hogy milyen ígéretet, milyen bizonságot akar Isten adni számunkra. Ezen a mai vasárnapon hadd kérdezzem meg tőled, drága testvérem, vágyol-e az örök életre? Szeretnél-e örök életet? Hát hogy ne szeretnél? Hiszen minden ember szeretne ezen a földön sokáig élni. Sokan ezért vesznek be egy maroknyi gyógyszert is, hogy meggyógyuljanak. Vagy legalább kitolják azt az időt. Hát hogy ne szeretne? Sőt, az a tapasztalat, hogy minden ember szeretne időskort megélni, csak nem szeretne megöregedni. Ugye? De a kérdésem nem erre a földi életre vonatkozik. Mert ez a földi pályafutásunk befejeződik. Ahogy idéztem az előbb az ígét, elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halni. Nem erre a földi pályafutásunkra vonatkozik a kérdés, hanem a kérdés arra, amit Isten megígért, azt olvassuk a János levelében, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből, mondja Jézus. Drága testvérem, hiszed-e ezt? Hogy neked örök életed lehet? Hogy nem ennyi a földi élet, amit megtapasztalunk, hanem van folytatás. Mert Isten ígérte, megvan-e benned ez a bizonyosság, hogy a halál után, a síron túl vár téged is egy olyan élet, amiről azt írja a Szentírás, olvashatjuk a Jelenések könyvében, és olvashatjuk a János evangéliumában, azt mondja az ige, és letöröl minden könnyet a szemünkről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Vagy János evangélium a 14. fejezetében azt mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Lehet azt mondani, amit itt Ezékiel könyvében is olvashatunk, emberek azt mondogatják, és ma is mondogatják, telnek, múlnak a napok, de nem teljesül semmi a sott látomásból. Lehet azt mondani, hogy ez hülyeség. Lehet azt mondani, hogy még senki nem jött onnan vissza. Lehet azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Lehet ilyen mondatokat mondani. El lehet hesegetni magunktól ezt a kérdést, de ettől az a belső szorongattató kérdés megválaszolatlan marad bennünk. Ahogy Augustinus mondta egyszer, magadnak teremtettél engem, s nyugtalan a lelkem, még benned meg nem nyugszik. Igen, nyugtalan marad mindaddig a te lelked is, amíg ő benne meg nem nyugszik. Mindaddig békétlen marad az a szív, a te szíved is, ameddig ő benne békességre nem talál. Erre a békességre van szüksége minden embernek, és neked is, és nekem is. Ezért mondja Jézus, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csükkedjen. Milyen jó lenne, ha engednénk, hogy Isten vágyat, hitet ébresszen a szívünkbe, és minél többeknek a szíve nyugalmat és bizonyosságot találna. A bizonyosságot, hogy van örök életem. Engedjétek meg, drága testvérek, hogy Turmezei Erzsébet versét felolvassam, amely olyan szépen kifejezi az örök élet reménységét. A versnek az a címe, két hazám van. Két hazám van, első és második hazám. Mindkettőt szeretem. A másodikat akkor igazán, ha az elsőből él az életem. A második a föld, és az első az ég. A második a közel, az első nem tudom, közel vagy messze még. A második hazám virágot ad nekem, kenyeret ad nekem, kaszanyéllel s építő kövekkel, miatta kérgezem a tenyerem. Belémélyeztem az ekém vasát, s terem. De ha az első nem ragyogna rám, nem volna más a második hazám, csak sírverem. Mert azt mondanám, hogy nem érdemes. Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya dalterhesen nagyon magasan szállna. A szép tavasz világ zengne, fakadna, bomlana. Lüktetne fában, kőben és szívben az élet dallama. Mégis azt mondanám, nem érdemes. Ugyan miért, ha minden véget ér? A lomb lehull, tavaszra jő a tél, még a bimbóból is halál beszél. De én nem mondom, hogy nem érdemes, és töröm az ugart, és mindegy nekem, akármeddig tart. A téli fák csontújjaira is békésen rámosolygok, majd kihajt. A sír az egyik part, és túl a másik part. Itt véget ér, itt akármeddig tart, ott végtelen. Ez a hit jár velem, az Isten jár velem. Húsvéti Isten és húsvéti hit. Ugart török, vetek és aratok, s fejem télben, tavaszban csüggedetlen felemelem. Drága gyülekezet, 147 nevet olvasunk fel ezen a mai istentiszteleten. Ez azt jelenti, nagyjából 147 család érintett ebben az esztendőben, hogy a halál árnyéka reávetült. Engedjétek meg, hogy bíztassalak benneteket, akik szembesültetek a halál és az élet mesdjéjén, az elmúlással, a gyásszal, a halállal, legyen figyelmeztetés a megállásra, az elgondolkodtatásra és az élet legfontosabb kérdésének megválaszolására. Van-e örök életem? Van-e bizonyosságom, hogy Isten Jézus Krisztusban nekem is helyet készített a mennyországban? De jó lenne nem elmenni ezek mellett, a kérdések mellett, örök élet vasárnapján. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, a te drága szavadat. Te látod mindannyiunknak a szívét, látod, hogy ki hogyan hallgatta ezt a mai ige hirdetést. Úrunk, add, hogy ne menjünk el ezek mellett, a kérdések mellett. Az igéknek az üzenete az, hogy aki egyszer születik erre a földre, ezen a földön, az kétszer hal meg. De aki kétszer születik ezen a földön, az csak egyszer hal meg. Mert megszületik testileg, éli az életét, és élete egy adott pillanatában, amikor meghallja a te drága szavadat, azt a zörgetést a szíve ajtaján, amikor behív téged, és amikor új életet nyer, és szent lelked által újjá születik, ahogy olvashatjuk János 3-ban, onnantól kezdve abban a bizonyosságban él, hogy van örök élet. És csak egyszer hal meg, testileg, de van folytatás az örökké valóságban. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy a te ígéreteidre építhetünk. Építhetjük a mi életünket. Urunk, add, hogy minél többeknek meglegyen ez a bizonyossága, amit te ígérsz, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Amen.
Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld, aki Krisztusa jás benne hét. Aranyból koronát, fehér égi ruhát, árva hurjait engedhetik. Igen,
minden győztes.